Tolkien világa. Rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. Az óangol kapcsolat. Az óangol irodalom Gyűrűk urában való megjelenéséről Oppelt Csaba beszél.
Oppelt Csabának hívnak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán az angol intézet oktatója vagyok. Közhely, de mindenképpen érdemes felidézni, hogy Tolkien nem csak könyveket írt, hanem egy új világot is teremtett. Ez azért nagyon fontos, mert szakmájára nézve ő egy oxfordi filológus professzor volt, ami azt jelenti, hogy a nyelvekkel foglalkozott, illetve ezen belül ő középkorász is volt, ami úgymond predesztinálta arra, hogy találkozzon bizonyos szövegekkel, amelyeket a Gyűrűk urában, a Babóban vagy a Szilmarilokban felhasznált, illetve forrásként támaszkodott rájuk. A nyelvekkel való elfoglaltsága töltötte be az egész életét, ezért sokszor elmondta, amikor kérdezték műveiről, hogy a művei alapvetően nyelvi ihletettségűek, számára nem történetek léteztek, hanem szavak, szófoszlányok, középkori szövegekben homályos, tisztázatlan részletek, amelyekről megpróbált valamilyen magyarázatot adni, elkezdett gondolkodni, és ebből szépen összerakott egy történetet. Tehát valahogy úgy lehet legszebben elképzelni, hogy nem a történetek alkották a világot, hanem a nyelvek és a szavak számára hozott létre történeteket, amelyeken keresztül kerekedett ki egy világ. A nyelvi ihletettség gyökerei a óangol, a középangol, illetve az óészaki nyelvek, azaz az óizlandi például, vagy a velük rokon nyelvekben a gót nyelvben keresendők. A nyelvi ihletettségre egy jó példa, hogy a Babó, amit Angliában The Hobbit néven ismernek, és egy óangol szójátéknak, illetve szóösszetételnek az eredménye, amiben az óangol hol, ami az üreget, odut jelenti, illetve a buildan szó, ami az építeni, egyértelmű mindenki számára, tehát az üregépítő vagy odúépítő, ez a Hobbit, vagyis Babó. A Gyűrűk urának a helyszíne, illetve a fő helyszíne, középfölde, szintén nem Tolkien agyszüleménye, hanem az északi mitológiában megtalálható Midgardnak a mása. Az angol szászoknál is megtaláljuk, Midgardként szerepel, egyébként a Beowulfban majdnem fél tucatkor szerepel ez a szó, de az előbb említett a keresztfa álmában is szerepel a kifejezés, amely azért fontos, mert ez egy ősi elképzelés a világról, mely szerint a világ valami között fekszik. Midgard az emberek világa volt, Asgard az istenek világa, egyfajta leképezése az, ez annak, amit Tolkiennel találunk a Silmarilokban, a régi világ, a Valárok világa, Valinor, illetve a tündék világa. Hogyan képzelhetnénk el azt, hogy egy névből, egy szófoszlányból történet keletkezik? Tolkien filológusként olvasta az óizlandi irodalom legnagyobb művét, a verses Eddát, amely a 9. és a 13. század közötti fél évezredben keletkezett. 12.000 sorból áll, tehát igen tekintélyes műről van szó, amely egyrészt mitikus történeteket tartalmaz, másrészt királyokról, uralkodókról szóló történetek is vannak benne. Ennek a legjelentősebb mitikus verse a Völuspa, a jósnő jóslata, amelyben olvasott egy listát a törpökről, aki között szerepel egy Gandalf nevű egyén. Nagyon elcsodálkozhatott, mert az Alf szó újizlandiul elfet jelent, vagyis tündét, vagy tündét. Mit keres egy tünde a törpök között, vagy a törpék között kérdezhetnénk. Az ő értelmezése szerint a Gand szó angolul a bot szónak lehet a megfelelője, és innen logikus lépésként következtetett, hogy valószínűleg egy varázsló tündéről van szó, akinek van egy varázsbotja. Tehát Gandalf így született. A kelta hagyományban létező Merlin is biztos vagyok benne, hogy befolyásolta, de nem tennék egyenlőségelet semmiképpen sem a kettő közé. Frodóval kapcsolatban, ugye a főhőssel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy ő Gandalfhoz hasonlóan az északi mitológiában megtalálható egyén, akinek egy malma van, amellyel a békét őrli. Tehát ő az a személy, egy király, egy skandináv király, akit mint békeszerető királyt ismernek. Ugye ez miért lényeges, mert a Gyűrűk urában is az az ember, aki elhozza a békét, az Frodó. De ugyanígy ez a megnevezés létezett, hogy a királyok neve elé a Frodo nevet illesztették, ami például az északi területeken azt jelentette, hogy jó jámbor, de ez ugyanúgy megtalálható az angol szász területeken is. Tehát létezett, mint melléknév a Frodo, a Frodi szóból. A Gyűrűk urában a rohanok, a Rohirrim, ahogy ők nevezik magukat, a Mark népe, az egyetlen nép, amelyek egy létező, illetve bocsánat, létezett nyelven beszél, ők óangolul beszélnek. Magukat Eotheodnak hívják, amely azt jelenti, hogy lovas nép, óangolul. A Mark szó pedig a akkori, illetve az angol szász Mercia, ami egy területi egysége volt az angol szász Angliának, szóra vezethető vissza. Tehát abszolút megfeleltethetők egyfajta kornak, semmiképp nem létezett népnek, vagy személyeknek, egyszerűen csak megpróbált valamilyen angol vonatkozást is bevinni a művébe. Nagyon érdekes, hogy a rohanok prominens vezetőinek a nevei, Éomer, Éowyn, Éodred, mind kifejezik azt, hogy ők egy lovas néphez tartoznak, hiszen az Éó az azt jelenti, amit az előbb elmondtam, az Éotheod, ahogy ők nevezik magukat, a ló, vagy a lovas. Tehát a nevükben is kifejeződik a hovatartozásuk ezeknek az embereknek. Arra példaként, hogy Tolkien a középkori szövegek homályos részeit hogyan próbálta feloldani a művében, találhatjuk a Beowulfban szereplő következő szót. Orkneias, amely egy homályos, nem tudjuk a jelentését, valamilyen szörnyeteget akarta a műben, amiből az orkokat teremtette magának Tolkien. A Gyűrűk urának fekete lovasai, a Nazgûl, illetve a Ringwraiths, ami az angol kifejezést, azért említem az angol nevét, mert ez visszavezethető, nyelvileg megmagyarázható szó, hogy miért hívják őket így. Tolkien szerint a szó, a wraith, visszavezethető az óangol megfelelőjére a harag szónak, vagy nem tudták eldönteni annak a szónak, hogy lovagolni. Innen egyenes út vezetett afelé, hogy a harag lovasai, vagyis a fekete lovasok. Tehát például ez is egy jó illusztrációja annak, hogy hogyan született egy-egy történet vagy szereplő. De Sauron neve is például óizlandul mocsok, illetve tisztátalanság. Tehát nagyon figyelt a részletekre.
Egy rövid kitérő. A Tolkien alkotta világ számos zenészt megikletett. A Tolkien világa sorozatban is hallhattunk jó párat a középfölde iklette művek közül, melyek hangzásvilága általában a keltának és a New Age-nek nevezett zenei irányzatokhoz áll közel, egyfajta melankolikus zene. A szimfonikus zenék és az említett nyugtató dallamok mellett középfölde másik arcát is bemutatják más együttesek dalai. Mordorról és az orkokról van szó. Tolkien ikletet adott a Dark Metal együtteseknek is, melyek közül most a Sumoring egyik számából hallunk részletet. Az imént említett Nazgulokról és orkokról is készített ez az együttes dalokat, de ezek a kevésbé edzett hallgatót valószínűleg a rádió azonnali elzárására késztetnék, így most a Kazad-dumot, azaz a Mória bányáit bemutató szám következzen.
Nyelvi ihletettség, illetve a nyelvi forrásokkal kapcsolatban Tolkien majdnem minden fantázia nevet megpróbált valamilyen régi nyelv részéből összebarkácsolni, például Mordor, ugye a sötét ellenségnek a fő lakhelye, az óangol nyelvben is visszavezethető a halál szóra, illetve a gyilkolni, de hát a latin mors halál szóra is, vagy gyilkolni szóra is visszavezethető, vagy Mirkwood nem csak az északi mitológiában szerepel, hanem maga a szó is azt jelenti, hogy sötét.
Végén kiderült, hogy nem talált ki semmi újat.
Hát ezt cáfolnom kell. Nagyon széles és nagyon mély rétegű az a hagyomány halmaz, amit ő egymásra halmozott, amit egymásra rakott, de mindenképpen téves úgy tekinteni erre, mint ezeknek egyszerű újraírására. Egy új és egyedi világot teremtett. Azért használta föl ezeket a meglévő hagyományokat, mert egyrészt annyira mélyen megérintette őt ahogy a leveleiből kiderül, egy vers vagy egy mitikus történet elolvasása után mindig úgy érezte magát, mint aki ott áll azokban az időkben. Tárgyaknak a megnevezése sokkal pontosabban fette, egyfajta hangulatot árasztottak a szavak. Mordor, Mirkwood, hangulata, valami rosszról lehet szó.
Nem lehet, hogy Tolkien egyszerűen csak azt akarta, hogy egy már szóbeliség szintjén nem létező, de korábban teljes értékűen létezett hagyományt újra feléleszen, és belevigye az emberek hétköznapi tudásába?
Biztosan célja volt egyfajta felélesztése ezeknek az ősi dolgoknak. Ha belegondolunk, hogy melyik korban élt, ugye senki sem tudja magát függetleníteni korától, ezek a művek, mondjuk a Babót 1936-ban fejezte be, a Gyűrűk urát 1948-ban. Ezek nehéz idők voltak. Nagyon sokszor elmondta, hogy nem szeretné, hogyha párhuzamot vonnának a világháborúk és a művek között, de az biztos, hogy nem tudta magát függetleníteni attól a sok gonosztól és rosszul, ami akkor szerepelhetett, vagy létezett a világban, vagy éppen létezik. És a célja biztos, hogy valamilyen vigasztalás, vagy valamilyen reménynyújtás lehetett. Egyébként Tolkien írt egy mese, illetve tündérmese elméleti esszét is a tündérmesékről címet viseli, amelyben ezt nagyon is kifejti, tehát erősen érvel amellett, hogy a tündérmesék célja egyfajta vigasztalás nyújtása, hiszen arról is ír, hogy mennyire szükséges a katasztrófa, illetve a gonosz a világban, hiszen azt átélve tudjuk csak felismerni a jót a világban egyfajta, akkor jutunk el a boldog katasztrófa gondolatához, ez az EU katasztrófa, amiről ő beszélt, tehát a jó katasztrófa. A szöveges források elsősorban, hogyha a szöveges forrásokról beszélünk, és az óangol szöveges forrásokra térünk rá, akkor a legjobban, illetve legértékesebben, Tolkien szavai szerint is, a Beowulf egy óangol epikus költeményre vezethető vissza, mely egy késő 10. századi kéziratban maradt ránk. Ezeket a kéziratokat akkoriban szerzetesek másolták kolostorokban. A műszerzője viszont lehetett bárki, anonim, nem ismerjük, esetleg egy dalnok vagy egy akkori énekes is lehetett, akiket akkoriban Shopnak hívtak. Voltak vándorénekesek, akik különböző hatalmasságokhoz jártak el szórakoztatni őket. Vándor dalnokokon kívül természetesen voltak, illetve nevezzük őket inkább talán költőknek, voltak egyes hatalmaságoknak saját költőik is, akik az ő cselekedeteiket, tetteiket, nagyságukat énekelték meg. A Beowulf világa egy szóbeli világ, a szóbeliség kultúrája volt a hagyomány. Itt arra kell gondolni, hogy amikor ők, mondjuk menjünk vissza az időben, a 7. vagy 8. században hallgatták az epikus költeményt, a Beowulfot, akkor itt a kulcs, ők hallgatták ezt, nem olvasták. Tehát voltak dalnokok, akik ezt előadták nekik. Esetleg voltak közbeszünetek, hogyha nagyon hosszú volt, de ez elsősorban egy hallgatóságot jelent, és nem olvasótábort. Éppen ezért nagyon fontos, hogy bárki valaha a középkori irodalommal találkozik, akkor próbáljon meg ellenállni a szem zsarnokságának, hogy így fogalmazzak, és a fülére hagyatkozzon, illetve próbálja magát egy csoport egy tagjának képzelni, hiszen ezt többen hallgatták mindig. Nem egy magányos tevékenység volt. Elsősorban a Beowulfban is azt az óészaki kultúrát figyelmeztük meg, amely az angol szászoknak is a sajátja, hiszen ők egy germán népcsalád. Nagyon szoros szálak fűzik őket az északi népekhez. Maguk az angol szászok is, illetve egy részük a skandináv területekről vándorolt be Angliába, még az 5. század közepén. Éppen ezért rájuk is jellemző az északi fogalom a bátorságról, amely azt emeli ki, hogy a hősi halál az egy óriási tett, és sokszor nem várja őket esetleg megváltás, mint amit a keresztény vallásban látunk, de ez önmagában véve egy óriási dolog, hogy valaki becsületben halljon meg. Jellemző rájuk, ami nagyon megfigyelhető a Beowulfban, a germán hősi kód, vagy heroikus kód, amelynek különféle szabályai voltak, mondjuk a hűség, a szolgának a hűsége az ura felé, illetve az ura is köteles volt a szolgáját, illetve az őt szolgáló embereket védelmezni. a bosszúnak a kötelessége. Tehát, hogyha valakit valamilyen támadásért vagy sérelem, akkor azt meg kellett bosszulni, és ez egy nemes tett volt, ahogy Beowulf maga is fogalmaz a műben, ne siránkozz, inkább bosszuld meg. Tehát itt még egy kereszténység előtti világról beszélünk, ez egy pogány világ, ez abszolút egy barbár, nagyon erőszakos világ mondhatni. Tehát van az a kifejezés, hogy a sötét középkor, annyiban sötét, igen, az a része, hogy elég brutális cselekedetek voltak akkoriban, de egyébként egyáltalán nem, tehát gyönyörű emlékek maradtak rá, igen, fejlett kultúra, tehát ez egy rettentő rossz elnevezés, de ennyiben, hogy erőszakosak voltak, és sokszor a törvény nem állt a útját az erőszaknak, az előfordult. A szóbeliség kultúrájához, illetve az oralitáshoz visszatérve, a Gyűrűk urában nagyon hangsúlyos szerepet kap a pletyka, illetve a szóbeszéd, amely az információ vagy a tudás továbbításának egy módja. Hát ez ténylegesen az adta az alapját az akkori emberek életének is, tehát a szóbeliség itt is jelen van, és ezt nagyon erősen alkalmazta, illetve bemutatja Tolkien is. És itt óriási szerepe van az éneknek és a dalnak. Tolkiennál is rengeteg dallal találkozunk, rengeteg énekkel. Beowulfban is vannak énekek, amelyek dicsérik Beowulfot, a főhőst, illetve egyszerű szórakoztató énekek, amely akkoriban nem úgy kell még elképzelnünk a zenét, mint egy fajta művészetet, hanem egy nagyon fontos funkcióval bírt, méghozzá a kultúrának a részeit próbálta átadni, tovább örökíteni az elkövetkező nemzedékeknek, például benne megtalálhatták a vallásról vallott nézeteket, a törvényeket, a hagyományokat, tehát egyfajta közvetítő közeg vagy médium volt az emberek számára, sokkal kevésbé művészet. Éppen ezért valahol azt mondhatjuk, hogy a költőknek akkoriban is már társadalmi jelentősége volt, tehát ők nagyon fontos szerepet töltöttek be. De sokkal jobban énekre, szóbeliségre, beszédre épülő kultúra volt. Ezt láthatjuk a Beowulfban is, abban például a hősök, illetve a főszereplőknek van a dicsekvése, ami egy nagyon fontos része volt a hősségnek. Nagyon jól kellett tudni dicsekedni, elmondani, hogy én annál is jobb vagyok, mint amit te valamikor véghez vittél. És aztán, hogyha valaki nem hiszi el, akkor tetlegességre is kerülhet a sor. Ezt a kelta mitikus történetekben gyakorta láthatjuk, amikor valamilyen bizonyítékát kell adni annak a hősiességnek. Van egy történet, amelyikben például a végső bizonyíték az lesz, hogy végül két ember marad egymással szemben, a többiek nem mérhetők a többihez, és az utolsó dicsekvésben előkapja a szemben álló ellenfelének, a testvéreinek a véres fejét, és ez a bizonyíték, hogy igen, hát én még őket is megöltem, és ezt már nem tudja überelni a másik. A szóbeliséggel kapcsolatban még én szerintem nagyon érdekes, hogy Tolkien szó szerint leírja, hogyan születik egy legenda, amikor arról beszél, hogy Bilbo eltűnése egy idő után, egy éveken belül, egy ilyen tűzhely melletti történetté változott, aztán ahogy teltek, múltak az évek, legenda lett belőle. Tehát abszolút egy megtörtént esemény, amelyik szájhagyomány útján terjed, tűzhely mellett mondják, és utána szó szerint legendává változik. Itt látszik, hogy mennyire fontosnak tartotta Tolkien azt hangsúlyozni, hogy a régi történetek mind elbeszélések, és addig léteznek a történetek, amíg azokat mondják, és nem amikor már le vannak írva. Neki egy nagyon élő fogalma volt a szóbeliségről, egy lélegző fogalma, tehát amely minden szempontból velünk van, és nem a múlthoz tartozik.
A Beowulf ritka zenei feldolgozásai közül az egyik Francis Macbeth nevéhez fűződik, aki 1986-ban írt művében három tételben dolgozza föl a Beowulfot. Most ennek a 11 néhány perces darabnak az első tételét halljuk. Thank you.
Mi volt akkor az írásnak a szerepe ebben a korban? A Gyűrűk urában mégiscsak elég fontos szerepe van arra, annak, hogy leírják, lefordítsák ezeket a történeteket, vagy megörökítsék az utókornak.
Kik írtak? A szerzetesek írtak, kinek írták. Nagyon drága mulatság volt már akkoriban is. Például a kéziratok, főleg a díszesebbek, megfizethetetlenek voltak az egyszerű ember számára. Ezek csak is a felső osztályok, az arisztokratikus rétegek, illetve az urak számára voltak elérhetőek, illetve én inkább azt mondanám, hogy a kora középkorra még főleg az egyházi témájú kéziratoknak a túlsúlyát figyelhetjük meg, egyenerős túlsúlyát. Vagyis az írás egyfajta rögzítése volt a tudásnak, és ezt figyelhetjük meg a Gyűrűk urában is, tehát főleg a magasabb rendű tudásnak, a tiltott tudásnak, titkos tudásnak ott például, de nagyon szelektáltak a szerzetesek, a másoló szerzetesek, illetve a megrendelőik, tehát nem kerülhettek be olyan, nem is készültek igazából olyan dolgok, amelyeket nem fogadtak volna el esetleg valamilyen morális vagy etikai alapon.
De ezek alapvetően keresztény szerzetesek voltak, és latin betűkkel írtak.
Igen, igen.
Mi volt a másik oldala az éremnek, a rúnák használata?
Ott én visszamennék esetleg az északi népekhez, ahol nagyon sok példát találunk a rúnákra, vagy például a keltáknál van. Létezett egy Ohm ABC, amelyről a mai napig is csak úgymond feltételezések vannak. A legtöbb azt írja le, hogy kinek a valami, amit éppen vizsgálunk. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy különböző vonalak, amelyek mondjuk, hogyha egy követ képzelünk el, akkor a kőnek az oldalai, illetve az élén megtörik, és folytatódik a másik következő oldalon. Egyébként a keltáknál nagyon erősen a rúnáknak nagyon erősen mágikus szerepe van, illetve a titkos tudásnak a hordozói, ami a Gyűrűk urában abszolút megfigyelhető. Az angol szászoknál is persze voltak rúnák, különböző kereszteken találunk rúnákat. A kereszt vámában, ez egy mű, amelyeket azért hoztam fel, mert van egy kereszt, amelyiken ez is megtalálható, és ezen a kereszten például rúnákat is találunk. Tehát a kereszt vámában a kereszt beszél egy álmodóhoz, és elmondja Krisztus keresztre feszítésének történetét, és ez egy beszélő fa, amelyre ugye a Gyűrűk urában is találunk példát, az entek, vagy például a képviselőjük szélszakál személyében. Bár ez egy keresztény példa, de arra is, tehát itt látszik, hogy nem csak a pogány hagyományokban léteztek mondjuk beszélő fák, bár itt ez egy álom allegória, tehát abszolút voltak olyan keresztek, ezek kőkeresztek, amelyeken láthattunk latin feliratokat, rúnákat, akkor esetleg ennek a óangol verseknek az átírását, vagy csak részleteket, szóval elég összetett dolgokat is ránk hagyományoztak a régiek.
Hallgassuk meg, hogy hogyan is énekelnek ezek a beszélő fák a Gyűrűk urában, legalábbis a BBC hangjáték változatában. A rádiójátékhoz a zenék megkomponálására Stephen Olivért kérte föl a BBC. Mint hallani fogjuk, nem is hazudtolta meg önmagát, hiszen egyébként operaszerzőként vált világhírűvé. Az ő felfogásában tehát így énekelnek az entek.
When winter comes, the winter wild that hill and wood shall slay, when trees shall fall and starless night devour the sunless day.
To Eisenhower we come.
Tolkien többször hangsúlyozta, hogy a Gyűrűk ura egy alapjában véve egy keresztény, illetve katolikus mű. A műben azonban explicit, vagyis kimondott módon nem találunk utalásokat, inkább ahogy szellemesen megjegyezte Tolkien forrás anyagának legnagyobb feldolgozója, Tom Shippey, Tolkien aláírásával látta el művét, amikor a Gyűrű Szövetsége december 25-én indul el Völgyzugolyból, amely ugye a keresztény szimbolikában és allegóriában egy igen erősen szimbolikus időpont, ugye Krisztus születésével. A gyűrű elpusztítása pedig március 25-ére esik, amely ugye Krisztus keresztre feszítésével vonható párhuzamba. Tehát egyfajta keresztény hátteret is láthatunk a műben, és nagyon sok ember úgymond keresztény módon viselkedik. Tehát semmi nincs a műben, ami ellent mondana úgymond a kereszténységnek, de semmi sem propagálja azt. Szerintem Tolkien tudatos volt, de ez saját személyes véleményem ebben. Nem akarta elkötelezni magát valamilyen általunk gyakorolt világvallás mellett, mert az emberekhez kívánt szólni, kommunikálni akarta azzal az világgal, amit ő felépített. Említhető például a szöveges forrásoknál még a keresztény vonal mentén keresztény versek, melyekben például szerepel egy név, az Earendel, amely az esthajnal csillagot, illetve a hajnal csillagot jelenti, a Vénuszt hívták így, melyet Krisztus egyik jelzőjeként említenek az egyik versben, ami ugye a reményt hozó fényként is felfogható, és szinte alig pár változtatással ugyanez a név, ugye az Earendil megtalálható a Gyűrűk urában is, mint a Gyűrűk ura középföldjének a hajnalcsillaga, mely szintén reményt ad az embereknek, hogyha rátekintenek az égen.
Arlanaia von Rymni, mi grwydoes lawer tro, annad oedd hwyl i gannu yn mwg y bysau glo. Ar lethau llwyd cwm Rymni, yn oriau'r gwynt ar glaw, trist oedd hwn ymryd wydio am ryw binaclau draw.
Dynnag lair oes oedd ei rhaid i hwnt i'r dydd ar nos. Breiddwydion ffôl y galon a'i greiddiau yn yr os. Ond ar ble bynnag rwy draf mae music yn ddyngo. Am fachgen yn breiddwydio ym mwg y bylle glo.
Az északi mitológiának a csodálatos, fantasztikus világával találjuk szembe magunkat, amikor a trollokkal, tündékkel, törpékkel, óriásokkal, varázslókkal találkozunk. Szinte minden mitikus történetükben van valamilyen fantasztikus szereplő, például sárkány is. Az egyik nagyon híres mitikus történetcsoportjuk a Sigurd dalok, amelyek Sigurd a sárkányülőről szólnak, aki egyébként a középfelnémet hősi eposzban, a Nibelung énekben Siegfriedként szerepel, és később ugye Wagner ezt dolgozta fel. Wagner a Nibelung éneket használta fel, egyes motívumait dolgozta fel, 3, illetve 4 részes operájában. Azért mondom, hogy 4 részes, mert van egy előszóként tekintett a Rajna kincse, ami 4. részként is szóba jöhet. Létezik egy Rajna kincse, melyet egy Nibelung, aki egyébként a germán mondavilágban, vagy akik a germán mondavilágban a törpék megfelelői, egy Nibelung elhatározza, hogy elrabolja, vagy ellopja ezt, Alberichnek hívják, és sikerül is neki. Majd ebből csodák csodája egy mágikus gyűrűt készít magának, melyre szemet vet Wotan, aki Odin az északi mitológiában. Azért van szüksége rá a főistennek, mert éppen felépítette királyi székhelyét, a Valhallát, 2 óriással, és ez a 2 óriás pont azt a gyűrűt szeretné magának. Éppen ezért gondolattal megszerzi Alberichtől, aki abban a pillanatban, hogy elveszti a gyűrűt, megátkozza. És ez az átok, ez nagyon fontos része lesz később a történetnek. Ugye itt már látunk egy motívumot, a kincsvadászat motívuma, ami ugye a Babóban is, illetve a Hobbitban is nagyon fontos. Ezt a kincset egyébként egy sárkány őrizte. Wagnernél is, és a Nibelung énekben is, és ezt a sárkányt öli meg majd Siegfried. Azzal a karddal, amelyik még az apjáé volt, és amit az édesapja egy fatörzsből ragadt ki, vagy húzott ki, ő egyedül tudta kihúzni. Egyébként még Odin vágta bele abba a fatörzsbe. És ez a kard egyszer eltörött, aztán ezt újra kovácsolták. Itt is egy elég erős áthajlást érzek az Aragorn kardjával, illetve Elendil eltörött kardjával, ami a Gyűrűk urában nagyon hangsúlyos. Az egyes mitikus történetek természetesen egymással összefüggenek, és az Arthur mondakörben található a kőből kirántott Excaliburnak a motívuma is. Lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan, vagy éppen erre visszatekintve alakult ki. Ezt nem tudhatjuk, hogy melyik volt előbb. Bár erre azt szokták mondani, hogy az egyes mitikus történetek azért hasonlítanak ennyire egymásra, mert univerzális dolgokról beszélnek, és valahol egyes antropológusok szerint is létezik egy univerzális ember, akinek azért valamennyire ugyanúgy kell gondolkodni a bizonyos dolgokról. Ezért lehet, hogy ennyi hasonlóság van. Például mondhatjuk, hogy Tolkien művében a fény, a jóság, a sötétség, a rossz oldalát képviseli, de ez annyira általános, hogy majdnem minden mitológiának, illetve vallásnak része. Tehát itt ez egy jó példa arra, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez csak ebből vagy abból ered. A mágikus gyűrűvel kapcsolatban Tolkien mindig felbosszantotta magát, hogyha a párhuzamot megvonták a két mű között, ugye Wagner Nibelung gyűrűje és a Gyűrűk ura között, és szellemesen azt válaszolta a kérdezőknek, hogy igen, mindkét gyűrű kerek, de itt a hasonlóság meg is áll. Az író szándéka nem minden, tehát több is benne lehet egy műben, de ő határozottan állította, hogy nem, semmi köze Wagnernek az ő Gyűrűk urájához.
Wagner művében a valkűrök is megjelennek. Ők az északi germán mitológia tündér alakjai, akik a harcban a küzdelem kimenetelét eldöntik.
Thank you.
a kelta vonalról, vagy a kelta forrásról egy pár szót ejtve. Például a tündék. A tündék a műben mindig nagyon szépek, ez nagyon jellegzetes középkori ír vagy kelta mitikus történeti elem, ahol a tündék a szépség, a bőség, a halhatatlanság jelképei. A halhatatlanok, bár a hangsúly Gyűrűk urában is, és a létező vagy létezett kelta mitikus történetekben is azon van, hogy a halhatatlanság egyenlő a múlt, jelen és a jövő egységével, vagyis ők sokkal szélesebb látómezőt fognak be, tudják, hogy mi fog történni, és eszerint vagy beavatkoznak, vagy nem. Mondjuk a Gyűrűk urában annak az oka, hogy egy ideig vonakodnak a beavatkozástól az abból ered, hogy ezt a Silmarillokból kiderül, hogy az emberek dolgaiba még az istenek is csak félve avatkoznak be, mert egy kiszámíthatatlan nép. Bár Tolkien azzal, hogy az embereknek nagy fontosságot tulajdonított egy ennyire dús, fantasztikummal átitatott történetben, azt bizonyítja, hogy a halandó embereknél a halál egyfajta megváltásként is felfogható, egyfajta pozitív gondolatként jelenik meg Tolkiennél, hiszen a tündék többször is kifejezik a műben, hogy számukra nyomasztó a halhatatlanság, és ennek a terét elviselni nagyon nehéz. És bár az emberek soha nem fogják elérni azt a bölcsességet, mégis elérhetnek bizonyos jellembeli fejlődést, és hogyha ezt megteszik, akkor ő nekik a halál, ez egy boldog jutalom. Ebben is látszik szerintem, hogy azért voltak didaktikai szándékai Tolkiennek. Kelta hagyományokra vezetném vissza például Völgyzugoly, az erdő közepén egy elzárt terület, ahol minden zöld, minden csodaszép, abszolút a keltáknál ez nagyon megfigyelt, az erdővilága létezik egy 13. század vége, 14. század elején keletkezett románc, a Szőr Orfeó, amelyik az Orpheus mítosz dolgozza fel, és amelyet egyébként Tolkien fordított. Ebben is az erdőben találjuk a tündéket, mindig gyönyörűek, mindig tényleg a bőséggel kapcsolatban hozhatók, de ha visszamegyünk az angol szászoktól a kelta területekre, az erdőkben, a tavakban, az összes ilyen természeti, maguk a természet részei és éltetője a tündék. hogy ne hagyjuk ki az északi népek egyik gyöngyszemét, a finneket. A Kalevalának is vannak vonatkozásai, amelyek megtalálhatók Tolkiennél, bár a tudósok véleménye szerint ezek nagyon általános párhuzamok, tehát nem igazán szeretnék őket erőltetni, de vannak párhuzamok. Létezik két igazán nagy válfaja a tünde nyelvnek a középföldén, a Sindarin és a Quenya. Ezek közül a Quenya a formálisabb, hogy középkori szóhasználattal éljek, felfoghatjuk egyfajta tünde latinként, úgy, mint a latin volt ugye az emelkedettebb nyelv a középkorban, egy nemzetközi nyelv. És ez a Quenya nyelv rokonságot mutat a finnel, tehát egyes szavakat szó szerint ugyanúgy mondan a finnben, mint a quenyául. Úgyhogy Tolkien biztosan a leveleiben le is írja, hogy óriási hatás volt számára, amikor először a finn nyelven találkozott, hiszen egy csodaként élte meg, nagyon-nagyon tetszett neki. Tehát a finneknél nem is a történeteket, vagy éppen a finn nemzeti eposzt, a Kalevalát kellene említeni, hanem magát a finn nyelvet, ami elbűvölte Tolkien.
Végül pedig Kettcsinálónak következzen néhány részlet a Beowulf első feléből, Szegő György fordításában. Az eredeti mű valamikor a 600-as évek vége és a 900-as évek között keletkezett. A személyek. Hrodgár dán király. Beowulf gét vitéz, aki Hrodgár segítségére siet. Hygelac gét király, akinek egyébként Beowulf az unokaöccse, és Hygelac még azért is jelentős ebben a történetben, mert a valóságban is létező személy volt. A Rajna mellett a frankok ellen vívott csatában esett el 521-ben, és ez alapján lehetett megállapítani, hogy a Beowulf története mikor is játszódik. És szerepel még Grendel, a szörnyeteg.
A harcolt Hrodgár hősként helytállott, csatlósi csodálták, készséggel követték, míg nőttön nőttek ifjú vitézek, s nagy sereg sarjat. Eszébe ötlött, hogy pompás, páratlan csarnokot csináltat, hogy mézsört mérni tág termet emeltet, mit ifjús öreg örökké magasztal. Ifjúnak s agnak ott juttat minden jót, mit nékünk az úrád, csak népe földjét nem, a közös földet ki az ember táplálja. Megtudtam mindenütt, hogy munkát rendelt el távoli törzseknek, túl a tengeren is. Seregek serkentek, serényen sürögtek, s egy-kettő elkészült, egy-kettő felépült. Magas lett mindennél. A dicső dalosok, szép szóval varázslók, szarvasnak nevezték. Szavának állt Hrodgár, sok gyűrűt, sok kincset osztott víg torokon. Egy szörnyű szellem, sötétben settengő, sehogy se tűrhette a napok teltét, mert egyre hallotta, hogy víg zaj zendül távol a teremben, hárfahang, slantosok, ékes, szép éneke. Boldogan teltek a bajnokok napjai, míg egy rettentő réme a pokolnak nem vetemedett véres vad vétkekre. Grendelnek hívták a gonosz szellemet, hírhet határjárót, mocsarak mesterét, lápvár lakóját. Éj lett, és megindult a mérges gaz Grendel a csodás csarnokhoz, hol a dán daliák megitták a mézsört, s mámorba merültek, nemes leventék hadát lelte bent, a tor után alva nem tudtak több gondról a férfi kínjáról. A kárhozat réme a mérges mohószörny 30 hőst kerített kegyetlen karmába, s ragadt el rögtön ádázul ágyáról. Büszkén ballagott bőprédájával, halottak halmával, lápilakában letelepedni. Mikor a hajnal hozta a napot, látták a hősök Grendel hatalmát. A remek torra reggel rívás jött, sirató sikoltott. A híres Hrodgár nemesek színe szomorúan ült, szíve szakadt meg, búsult a bátrakért, mióta lábnyomát látták a gyűlölet gyilkos rémének. Túl gyötrő volt a baj, túl tartós, túl terhes. De alig telt idős, bármi nagy volt a bú, egy éjjel mégis még nagyobb gaztettet, még vadabb vérengzést vitt véghez Grendel, oly nagyon rákapott. hírt hallott hazájában Hügelák egy hős harcosa, jeles Gétok jó vidéze Grendel gonosz tetteiről. Első volt erőre emberi nemünkben, első volt korábban a kerek világon, nemes és hatalmas. Hasítni a tengert jó hajót szerelt fel, szólt, hogy a híres harcias királyt kívánja keresni a hattyúk útján túl, mert hős kard kell annak. Kalandját korán sem bírálták a bölcsek, s bár szerették Beowulfot, buzdították bátor szívét, javalták, hogy járja útját, jó jeleket láttak. Lefeküdt Beowulf párnán pihenni, s körül a többi tengeri hős is lehajtá fejét a csarnok csendjében. Egyik se hitte, hogy hazatérhet, s szeretett honát még megláthatja, népét s nagy várát, ahol nevelték. Hiszen hallották, hogy már előttük ott mi sok vitézt vitt el a vadhalál, hány dán daliát. De az Úristen vigaszt vitt nékik, sikert szőtt sorsukba, s az ellent egy, csak egy ember ereje verte le a viharvitézek számára a halálos harcban. Éj leple alatt jött, jött a lábból Grendel, ki Isten haragját hordta, emberi fajunk fő ellene azt hitte, meglep majd néhány hőst a tágas teremben. Futott felhők alatt, míg közel nem került az aranydíszsel dúsan borított borpalotához. Bár nem először kereste fel ő a király otthonát, soha se lelt még, mióta lehelt, így bátor bajnok terem őrzőket. Jött hát a házhoz az örömtelen, keserű kedvében. Öklétől azonnal betört az ajtó, pattantak pántjai. A borcsarnok száját borzalmas bosszúra, bőz bajra tárta szét. Rögtön rá a rém bent taposta már a pompás padlót, őrjöngve tört be, ördöngös tűzben, förtelmes fényben lángolt a szeme. Látta, hogy sok vitéz vagyon a teremben, egy törzsből együtt számosan szunnyadnak az ifjú harcosok. Kacagós kedve lett, hitte, hogy hajnal hasadta előtt mind egytől egyik elválaszthatja lelküket testüktől, bőséges lakoma lesz ebből, úgy látta. Soha még sorsa nem hozott néki ennyi sok embert enni egy éjszaka. Hügelak hatalmas öccse őrködött, mit tesz majd, mint rohan rájuk a rontó rém emberek gyilkosa. A szörny nem habozott, hanem hirtelen megragadott vadul védhetetlenül egy alvó vitézt. Tépte szét testét, koncokban kapta be szőröstül, bőröstül, vedelte vérét, egészen elnyelte a véres holttestet, két kezét, két lábát nagy hamarsággal. Már is megindult, hogy kézbe kapja a szilárd szívű harcost fekvőhelyén, feléje nyújtotta förtelmes mancsát. Félkarjára támaszkodva rögtön felült a híres hős, fogadta az ellenséget. Pár perc, s a bűnök pásztora rájött, hogy nem talált még férfit e földön, hőst, ki így kemény, kegyetlen kézzel tudná szorítni, a szörnynek szívét félelem fogta el. Futott von onnan ki a sötétbe, keresni az ördög oltalmát, s nem tudott. Ott több vért nem mondhat, mint már megszokta mindaddig, mindig. A bátor Beowulfnak eszébe jutott esti beszéde, felállt hát egyenest, s szorítá a szörnyet, repett a rém ujja, futott volna az már, de a hős fogta. Hitte a hitvány, hogy kiszakad-e kézből, kiszökhet messzes, mentheti magát mocsár mélyébe, kín volt a vasmarok vadszorítása, vészthozó útra ment az ártó szörnyetek a szarvas terembe. Döngött a csarnok, a derék dánok, vári vitézek, minden merész hős rettegve hallá. Dúlt a két küzdő dühében. Vad zajtól zengett a csarnok, csak csoda őrizte, hogy össze nem dőlt, s bírt ellenállni a bőz birkózók tombolásának, bár kívül-bévül mesteri módon kovácsolt pántok tették szilárddá. Vad viadaluktól kidőlt a padlóból az arannyal kivert sok mézsörpad, melyet mindenki magasztalt. Dehogy is hitték a dánok bölcsei, hogy ember ereje e szép csontdíszű padokat egykor el tudná törni, s ravaszul rombolni, ha csak nem lángok ölelik lobogva. Vadlárma harsogott, rémülten reszkedtek a delidánok, mikor meghallották a falak felől, mind bőgi Isten bősz ellensége döglődő dalát, sebétől sírva, vesztében víjogva jajveszékelve pokorra szálltában. Vaskézzel szorítják ki, erősebb volt minden embernél a kerekföldön a manapokban. Üvöltött kínjában a rettentő rém, roppant sebrepeszté széjjel a vállát, szakadtak inai, szétmentek izmai. Így a sors Beowulfnak szánta a babért, szaladhatott Grendel halálos sebével mocsári mart alá, bús menedékbe, tudta ő biztosan, hogy éljön rá immár, és élte napjai meg vannak számlálva. A dánok vágyai a véres harc után valóra váltak. Hrodgár szép termét így tisztítá meg a távolról jött bátor bölcs bajnok a gyűlölt gyilkostól. Dicső diadalt hozott az éji harc. Állta a gét hős a dánoknak tett esteli esküt, minden bajukat, sok bánatukat, a kínzó bút, kit keserű kényszerből kellett korábban tűrniük, Beowulf levette vállukról. A bátor bajnok biztos bizonyságul Grendelnek gyilkos kezét lerakta karostul, vállastul a tágas terem teteje alatt.
Elhangzott Tolkien világa. Rádiósorozat a Gyűrűk ura kapcsán. Az óangol kapcsolat. Az óangol irodalom Gyűrűk urában való megjelenéséről Oppelt Csaba beszélt. Méhegedünk közreműködött Botos Veronika. A részleteket válogatta és olvasta Botos Eszter. Hargitai Henrik műsorát hallották.